Jó reggelt kívánunk, ismét megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, és a 06-306-98-0-98-0, ami SMS, WhatsApp és Viber szám, azt mondja...
Sokan kifogásolják, hogy nem lett vége a beszélgetésnek Várkonyi Gábor, hogy hogy menekült meg
igen,
végül.
Ott, ott elvittük igen, egy mellékszálra. Elvittük, hát leértek, elraboltuk. Ugye elindultak arra, ahol volt térerő, és ott már tudták hívni a hegyi mentőket.
Hívták a hegyi mentőket, akik levitték őket, de ezt elmondja majd élőben, amikor igen, bejön a stúdióba,
igen,
úgy
igen,
gondoltuk,
igen,
hogy...
De az izgalmas és veszélyes rész az ez volt, hogy ez az időjárási anomália rájuk ijesztett, és ugye ott kellett hozni egy döntést, hogy még izzadsz-e, mert hogy már látod, és közel van a menedékház, és próbálkozó, vagy pedig igen, inkább a visszautat válaszolod, ez volt a kritikus pont szerintem, aminek köszönhetik azt, hogy hát azt is, hogy beszélgetünk. Tehát tényleg nagyon ki volt élező ez a szitu.
Csütörtökön jön be a Gábor ide, úgyhogy...
Folyt köv,
így van. Most azonban teljesen más dolgunk van, mert hogy azzal fogunk foglalkozni, azzal a hírrel, amit biztos olvastatok ti is, hogy van-e értelme, de legalábbis ezt a kérdést tesszük fel, hogy van-e értelme mindent feltenni az akkumulátorgyártásra. Úgy tűnik, hogy az egyre komolyabb lakossági ellenállás ellenére sorra épülnek az akkugyárak az országban. Ez most a kormány által preferált gazdaságfejlesztési irány. Mi ebben a racionalitás, gazdasági racionalitás? Mi szól mellette, mi szól ellene? Ezeket a kérdéseket tesszük fel Plecser Tamásnak, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari energetikai elemzőjének, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Nos, hát a Facebookon is feszegetted ugye ezt a kérdést, hogy, hogy ez most mennyire lehet jó ötlet ennyire kitenni magunkat, most már nem tudom a hányadik akkumulátor projekt készül elindulni, ugye elég erős lakossági ellenállás övezi az egészet, nem véletlenül energiatermelő, óriási vízfelhasználás, vagy környezetszennyező, nagy vízfelhasználású, veszélyes iparágról van szó. Jó ötlet-e, hogy mi most akkumulátor nagyhatalommal akarunk válni?
Hát én személy szerint nem tartom túl bölcs ötletnek ezt a dolgot. Ugye leginkább energetikai szempontból szoktam ezeket igen, a kérdéseket megvizsgálni. Mondok egy pár konkrétumot, jó?
Okay.
Tehát ugye Magyarország fogyaszt most körül 46-47 terawattórányi áramot, ez 25-30%-ban importból jön. Körülbelül, ha ezek a projektek megvalósulnak, akkor ez az áramfogyasztás 2026-ra egy olyan 8-10 terawattórával nőni fog, tehát durván mondjuk egy olyan 20-25%-kal. És én nem látom azt, hogy 26-ig honnan lesz erre több lesz energiánk. De hát nyilván importból lehet behozni, de ugye ez azt fogja jelenteni, hogy Magyarország így is a legdrágább nagykereskedelmi árral bír itt Európán belül, vagy gyakran gyakorlatilag ez történik. Ez egyértelműen azt fogja hozni, hogy itt lesz a legdrágább áram Európában, ami hát kérdésessé teszi, hogy egy ilyen nagy áramfogyasztó iparágat szabad-e Magyarországra hozni. Egyébként az elmúlt 10 évben ez volt a tendencia, tehát 2010 és 20 között 46%-kal nőtt a magyar iparnak az energiaintenzitása. Csak hogy akkor volt olcsó orosz földgáz, földgáz alapon gyorsan össze lehet hozni ugye egy ilyen áramtermelő berendezést, erőművet, ebből lehetett olcsó, relatíve olcsó áramot elállítani. Most ennek a lehetőségét én nem látom.
Hát el tudom kezdeni, döntéshozók rögtön rávágnák, hogy Paks 2 a megoldás.
Hát ugye Paks 2, hogyha jól mennek a dolgok, akkor is ugye 2030 előtt, nem nagyon leesett, inkább 32 előtt, tehát igazából ez sem feltétlenül jó megoldás. Lássul a nukleáris energia egy nagyon jó energia van értelemben, hogy stabil, viszont olcsónak egyáltalán nem lehet nevezni. Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió bár nagyon támogatja azt, hogy legyen akkumulátorgyártás itt magán az Unió területén belül, elvár egy bizonyos megújuló energiaarányt is ezeknek az energiaellátásában. Ez is szerintem egy kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk tudni biztosítani. Például a már említett, vagy korábban kérdésessé vált szélenergia esetében ez lehető egy fontos szempont.
Aha, és össze is függhetnek itt a dolgok, ugye, hogy most hirtelen a hosszú ellenállás után mégis azt mondjuk, hogy legyen szélenergia, az esetleg összefügghet ezekkel a beruházásokkal, hogy emeljük a megújulók arányát.
Ez igen, így van. Minden esetre, ha ránézek erre az egész kérdésre, szóval egy energiaszegény országban, ahol eleve nagyon magas ennek az ára, én nem tartom túl bölcsötletnek olyan iparákat hozni, amelyek energiaintenzitása magas. Ugye volt egy nagyon érdekes interjú Györfi Dóra közgazdász professzorral, aki a Corvinusnak az oktatója, ő azt mondta, hogy az egész szituáció kicsit hasonlít az 50-es évek nehéz ipari fejlesztésére, amikor szinte nem volt meg ugye az adottsága Magyarországnak, hogy a szél és az acél országa legyünk, mégis az akkori politikai vezetés ugye ezt keresztül vitte, tehát kicsit hasonló ez a helyzet most szerintem. Az nagyon érdekes, hogy vajon miért Magyarországon fejlődik ez az ipar, miközben például mondjuk Norvégiába, Svédországba, vagy az északi tenger környékén sok a víz és a szélenergia, jóval olcsóbb áramárak vannak.
Miért ezt akartam kérdezni. A vízzel kapcsolatban, ugye eddig az áramárakról, energiaintenzitásról beszéltünk, meg arról, hogy mit kell importálni ehhez, és a másik nagyon-nagyon markánsan megjelenő dolog az a víz és a vízfelhasználás.
Az is egy nagyon kritikus kérdés, hiszen például csak a Kettőnek a debreceni gyára ugye óránként 1000 köbméter vizet fogyaszt, ami több mint Debrecen városnak a felhasználása. Ugye vannak olyan szóbeszédek, amely szerint a Tiszától egy csatornát fognak ide elhúzni, hogy ezt a vízet lehessen biztosítani. De mondom, még egyszer kérdés az, hogy miért ide rakják ezt. Tehát látjuk azt, hogy például a Meta, vagy a Microsoft, vagy a többi nagy szerver szolgáltató cég jellemzően Skandináviába teszi a szervereit, mert ott olcsó az elektromos áram. Miért nincs ez vajon az akkumulátor gyárak esetében? Én erre egy magyarázatot adok, csak az, hogy ez annyira környezetszennyező, egy olyan kockázat, hogy ezt nálunk gazdagabb országok nem teszik meg. Kicsit úgy tűnik, hogy ez az akkumulátorgyár felfutás Európában, hogy pont Magyarországon történik, az lehet, hogy más tényezőkkel is mondjuk a lazább környezetvédelemmel is összefügg.
Sajnos, amikor a hír megjelent erről a gigaberuházásról, Debrecen környékéről, az első kérdésfelvetésem volt, amikor Várkonyi Gáborral autószakértővel beszélgettünk, ugyanez az érzésem volt, hogy ezeket valószínűleg kipaterolják a fejlettebb országokból, és félek, hogy megint egy ilyen kvázi szeméttelepé válhatunk. Hát ott van még, ugye még szokták mondani, hogy mennyi rengeteg munkahelyet teremt.
Hát igen, ez is egy izgalmas kérdés, hogy itt a pletykák szerint, hát nem pletykák, szóval szó, mert amit megerősítettek, hogy 9000 munkahely szükséges ehhez, Debrecen városa mellett, viszont a hírek szerint ennek a nagy részét külföldről importált munkaerővel fogják biztosítani.
Tehát nem a mi munkaerőpiacunkat erősíti, javítja.
Hát nem, hát ha megnézitek a magyar munkaerőpiacot, gyakorlatilag teljes foglalkoztatottság van. Nyilván annak mondjuk van értelme, hogyha itt legyártják az akkumulátort, akkor az ide települt autógyártó cégek valószínűleg itt is maradnak, vagy szívesebben itt maradnak, hiszen közel lesz a kulcs alkatrész az akkumulátor. Tehát én értelemben ez erősíti a magyar foglalkoztatottságot. Viszont a másik oldalról azért ezek nem egy nagy hozzáadott értékű munkák. Tehát ez mondjuk Magyarországnak ezt a középjövedelem csapdáját, ami benne van, ez nem hogy javítja, de szerintem meg is erősíti, hogy itt ragadjunk, és ne tudjunk följebb lépni.
Oké, tehát én érzek ebben egy ilyen kicsit skizofrén hozzáállást. Miközben a munkaerő szempontjából az olcsó munkaerőnek számító import munkaerőt használjuk, használják egy ilyen üzem létrehozásához, közben energiafelhasználás szempontjából meg a drága, kimondottan drágának számító áramot.
Igen, bár azt is azért hozzá kell tennem, hogy ez 2019-es döntés volt, és nyilván akkor még a döntéshozók nem voltak annak a ténynek nem volt az a tény ugye adott, hogy az orosz-ukrán háború, illetve az egész energia helyzet következtében az olcsó energia megszűnt a régióban. Tehát jelentős változás van azért a környezetben itt az elmúlt 3 évben, ami számomra megkérdőjelezi, hogy ez a stratégia tényleg folytatható el, de úgy néz ki, hogy kormányzati oldalról továbbra is ebbe beleállnak, és ezt az irányt akarják.
Hát igen, és a vízfogyasztásra is mondhatjuk, hogy nem láttunk még olyan asszályt, mint a tavalyi volt, ugye, ami nem csak a termés átlagokat rontotta, meg a földet szárította, de ugye annyira apasztotta a folyók vízhozamát, hogy még az említett atomerőművi energiatermelés is csökkent, de hát azért valamit lehetett volna sejteni, hogy egy város méretű víz felhasznál. Tehát nem tudom, hogy a hatástanulmányok ezt figyelembe vették, számították-e, hogy ez a rettenetes vízfelhasználás itt ebben a régióban mennyire mennyire reális ilyen iparágat ide.
Hát igen, és ugye nem csak erről a régiról szól, de ugye itt a szóbeszélek szerint Komárom is környékén is lesz egy hatalmas fejlesztés, ahol egyébként ugye például a Tatabánya környéki karszüzeket akarják felhasználni. Hát az biztos, hogy a víz az egy ilyen értelemben egy kulcskérdés ennek a témának, nem csak az energia. És én egyik oldalról sem vagyok meggyőződve arra, hogy ehhez egyébként a mi adottságaink megvannak. Kérdés az, hogy ezt az irányt ugye folytassuk-e vagy sem. Hozzá kell tennem, hogy politikai szempontból olyan értelemben ez jó, hogy ugye ezek a gyárak viszonylag gyorsan megvannak, hamar lehet sikerpropagandát erre felépíteni, tehát egy választási cikluson belül ugye fel lehet mutatni eredményt. Mondjuk, hogyha egy szolgáltatás alapú gazdaságot építenénk, ami szerintem hosszabb távon jó lenne, annak nyilván nincsenek ilyen látványos és gyors eredményei.
Hát igen, meg egy trendi iparág, ugye elektromos autózás, hozzávaló akkumulátorok, igen, ugye a fosszilis messzire energiával hajtott.
Messzire trendinek néz ki.
Igen, pontosan.
Ez is egyébként egy hatalmas kockázat, hogy jó, hogy mondjátok. Az elmúlt 3 évben a legtöbb FDI, tehát közvetlen tőkeberuházás a járműiparban, és különösen az akkumulátorjába jött. Na most én nem vagyok arról azért meggyőződve, mint energetikai elemző, hogy ez itt Európában egy sikertörténet lesz. Ha olvasok az autógyárakról, és hát majd Várkonyi Gábor csütörtök, hogy jobban el tudja nektek mondani. Szóval én azt látom, hogy azért a kínaiaknak sokkal nagyobb erőjük van ebbe az elektromos autóba. Tehát egy felépített értéklánc van már ugye az akkumulátorgyárakra, az egész lítium feldolgozástól kezdve a réze, kobalton keresztül. De hát én azt hiszem, hogy az ő termékeik versenyképesebbek lesznek itt Európában, és egy előbb-utóbb magát az egész európai autóipar elsorvadását okozhatja ez a változás, hiszen az európai autógyártók azok a belső égésű motorban jók. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez a komoly fogadás, amit mi teszünk, ez vissza fog elfizetődni, vagy sem.
És most az a kérdés, hogy lehet, hogy kicsit messze viszem a beszélgetés fonalát ezzel, de pont most, amikor ugye a nagy környezetvédelmi tüntetések korát éljük német, illetve most már svédországi bányák bővítése, újranyitása miatt, tehát akkor pont érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor egy kicsit ilyen protekcionista politikát kezd Európa folytatni azzal kapcsolatban, hogy mennyire legyen kitettsége, például a különleges fémek, nehéz földfémek, stb. Akkumulátor alkotóelemek tekintetében is Kínának, vagy más nagy hatalomnak, akkor pont a saját országukba is olyan beruházást indítanak például a svédek, amiről tudják, hogy környezetkárosító valamennyire, de a másik oldalon ezt a védelmet fogja nyújtani az akkumulátor alapanyagok miatt.
Hát igen, ugye ez egy kettősség gyakorlatilag, hogy egyszerre szeretnénk elektromos autót, elektromos autózást, és úgymond zöldebb környezetet, már ennek azért vannak kérdőjelek az én agyamban azzal kapcsolatban, hogy az elektromos autózás valóban annyira környezetbarát, mint hogy beállítják. És hát ugye szeretnénk azt, hogyha ezek a környezetszennyező iparágok nem nálunk lennének. Egyébként itt a régióban is egy nagyon komoly kérdés ez, hogy a Szerbia hatalmas lítium lelőhelyekkel bír. A Rio Tinto, az ausztrál cég most már 2,5 milliárd dollárt kínált a szerb kormánynak azok a bányáknak a megnyitásáért. Egyelőre nagyon nagy tiltakozás volt Szerbiában is, ez is kb. 10 falunak a lerombolásával jár, mert ez a hatalmas tünnelőhely kiaknázása. Nagy kérdés az az, hogy ez csak pénzkérdés, vagy milyen más kérdés, hogy lesz-e itt bánya vagy sem. Én azt gondolom, hogy látva az eseményeket, hogy valószínűleg ez csak pénzkérdés, és előbb-utóbb Szerbia komoly lítünk.
Oké, a döntés, amikor megszületett, nyilván nem ilyen gázárakkal számoltak a döntéshozók. Lehet-e azt mondani, hogy most ugye volt markáns fordulat a gázárakban, erről majd lehet, egy kicsit később is beszélhetünk, vagy egy másik szálaként ennek a beszélgetésnek, hogy milyen jól sikerült bevásárolnunk, ez mindegy, de hogy lefele megy elég erősen a gázár, vagy legalábbis ahhoz képest, amit láttunk itt az elmúlt időszakban. Lehet-e az az elképzelés, hogy oké, akkor majd megint konszolidálódik a gázár, egy olyan szintre megy le, amikor már tényleg jól megéri akár áramot is gázból előállítani?
Én nem hiszem azt, hogy
Tamás, bocsánat, kicsit...
Valami történt.
Kicsit bedárt védereződtél, de...
Jó, próbálok. Most talán jobb. Jó, tehát 2010 és 20 között 20 euró per megawattóra volt az európai átlag holland gázár. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mi átlagára erre a szintre visszamegyünk. Hát ami inkább reális, az az, hogy valahol 50 és 100 euró közötti gázárak lesznek itt Európában ebben az évtizedben, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ennek az olcsó energia és olcsó elektromos áramkorának szinte biztosan vége a kontinensen. Tehát én nem hiszem, hogy oda vissza lehet sajnos menni, ahol voltunk. Egy más időszak következik. Nem csak a háború egyébként az oka, ennek mélyebb okai is vannak. Az, hogy eleve az elmúlt 10 évben alacsony beruházási aktivitás volt világszerte olaj és gázba, illetve az, hogy maga a technológiák is ugye változnak, meg az egész fogyasztási szerkezet változik. Tehát sok-sok oka van. Én azt látom, hogy a következő évtized biztosan nem az olcsó energiáról fog nálunk szólni.
Ha már ezt behoztuk témaként, akkor egy pár szót arról tudunk még beszélni, hogy ez az olaj- és gázfüggőségnek a leépítése, ez hogyan halad, és mik a kilátások ebben? Hogyan csökkenthető a függőségünk?
Hát érdemes megkülönböztetni ugye az európai, illetve a magyar kontextust, mert ugye a kettő összefügg, hiszen mi is ugye az Európai Unió részei vagyunk, és ha Európának a függése csökken, akkor vagy nem direkt módon a mi függésünk is csökken. Én azt látom, hogy Európa nagyon gyorsan igyekszik leválni, és sokkal gyorsabb ez a leválás, mint amire korábban számítani lehetett. Tehát például a németek az első LNG termináljukat rekordidő alatt, 9 hónap alatt hozták össze. Ez normál esetben minimum 2, de inkább 3 év szokott lenni egy ilyen projekt. Tehát elképesztő sebességgel képesek ezt a lépést megtenni. Magyarország esetében én azt látom, hogy egyelőre a kivárás van, kicsit mint arra várna a kormányzat is, hogy ez az egész keleti háborús szituáció hamar rendeződjön, és gyorsan visszaálljon az orosz viszony. Én hiszem azt, hogy az orosz viszony valamilyen szinten egy 10-15-20 év múlva vissza fog állni, viszont biztos, hogy nem arra a szintre, mint a háború előtt, és azért az a 10-20 év egy nagyon hosszú idő, tehát ezt ki kéne használni szerintem sokkal inkább arra, hogy elinduljunk alternatívák irányába. Már csak azért is, mert maga az orosz ellátás is sokkal kockázatosabbá vált, technikailag, politikailag is. Ugye csak arra gondoltok, hogy a török áramlattól jön a magyar gáz fogyasztásnak egy jelentős része. Ezt nyugati cégek építették, ők karban tartják. Kíváncsiak, hogy az oroszok ezt mondjuk egyedül, vagy kínai segítséggel, vagy török segítséggel meg tudják-e például csinálni. Valószínűsítem, hogy igen, de ez egy kockázat. Jóval kockázatosabb lett ez a fajta beszállítás.
A török is egy, Törökország is egy kockázat, bocs, hogy beleszólok, mert most olvastam pont az Economistnak a tegnap előtti címlapját, ami Erdogánnal foglalkozik, és azzal, hogy veszélyesen diktatórikussá válik Törökország. Tehát most már eddig is ugye voltak ezek a különböző jelek, de most ez felerősödött, úgyhogy az is egy érdekes geopolitikai kockázati tényező ebben az egyenletben.
Abszolút igazad van, hiszen ugye ez az orosz gáz az értékező Törökországba megy be, és onnan megy az Európai Unió felé. Egyébként egy 10-15 évvel ezelőtt, amikor az Erdoğan első időszakát élte, akkor ugye egy nagyon racionális és nagyon jó gazdaságpolitikát folytatott a török elnök. Sok szó esett arról, hogy az orosz függés török függésre kellene átalakítani, hiszen ezekkel a törökökkel sokkal jobb megegyezni. Egy konkrét példát hadd mondjak, Ciprus partjánál találták meg ugye az elmúlt két évtized legnagyobb gáztalálatát a világon. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk termelni, meg kéne egyezni a törökökkel Ciprus helyzetéről, és magával a török állammal is. Ez egy komoly alternatívája lehet hosszabb távon is az oroszoknak. Úgyhogy Törökországnak az európai energiállátásban kulcs szerepe van. Reméljük, hogy azért egy olyan rezsim lesz egyszer, amivel azért lehet jobban szót érteni, mint az oroszokkal.
Hát talán a legjobb lenne valami nagyon erős diverzifikáltság, nagyon sok beszállítói forrás oldalra
hát
felaprítani
a
beszállítást. De abban benne van az egész energia mixbe, tehát azt is, és onnantól, hogy az
sokan
egyik...
Sokan beszélnek a geotermiáról, amiben kimondottan erős lehet Magyarország, igen, és valahogy egyik, el van egy kicsit így, nem tudom, felejtve, vagy nyomva, vagy nem akarok erős szavakat használni, bár azt használtam.
Sok lehetőségünk van, maradjunk abban, tehát én látom a szélenergiának is a lehetőséget, látom a geotermiának abszolút, mert azért hozzáteszem, hogy ez nem egy olcsó megoldás.
Igen.
Valószínűleg az elterjedésnek a akadálya főleg az volt, amellett egyébként jók az adottságaink, hogy azért ez technológiailag még nem egy olcsó.
Hát valóban, de itt van például a legújabb akkumulátorgyár, hozzátenném azt az összeget, 135 milliárd forinttal támogatják ezt a projektet kormányzati szinten. Tehát értem, nem olcsó a geotermia, de hát akkor ezt is lehetne ugyanúgy támogatni ilyen szinten.
Hát sőt, ennek azért szerintem sokkal több értelme lenne. Az igazság, hogy én Magyarországot nem egy ilyen ipari országnak tudom elképzelni, ahol, hogy egyszerűen nincsenek meg az adottságaink hozzá, nincs meg a nyersanyag, nincs meg a munkaerő. Én azt hiszem, hogy sokkal inkább szolgáltatás irányba kéne elmenni. Hosszabb távon egy sokkal jobb jövőképe lenne ezzel az országnak, csak ez teljesen más irány, mint amit most csinálunk. És egy lassú folyamat, hogy már említettem az interjú során, tehát ezt nem lehet látványos politikai akciókkal ugye megspékelni,
igen,
mint mondjuk egy gyárnak az átadását. Én nem tartom ezt az egész irányt emiatt egy túl okos és bölcs dolognak.
Szomorú, mert nekünk sem ez jött le, vagy ez a véleményünk. Azt hittük, majd mást mondasz, de köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, nagyon klassz volt, szép napot neked.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Pröcsér Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével beszélgettünk az akkumulátor nagyhatalommá válásról, meg a gáz és olaj függőségről.